Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, és mielőtt elkezdeném a mai ige hirdetést, előtte hadd mondjam el nektek, hadd adjam át a három gyülekezetem, a győri, a tatabányai és a tatai gyülekezetnek a jó kívánságait, Isten áldását kérik rátok, és imádkoznak értetek onnan messziről is. És a másik, amit szerettem volna mondani, hogy elnézést kérek, hogyha egy kicsit a kialvatlanságnak, meg a fáradtságnak a tünetei látszanak rajtam, ez csak azért van, mert a tegnapi nap még, így a fesztivál szezonnak a zárásaként a lelki betérővel kimentünk a szegedi ifjúsági napokra, és Szeged nagyon messze van. Tudtátok, hogy ilyen messze van? Nekem ez eddig nem tűnt fel, amikor a térképet nézegettem. Nagyon rég volt már lehetőségem Balatonfüred és Szeged között az utat megtenni, úgyhogy nagyon későn értem haza. És akkor ezzel egy picit hadd meséljek arról, hogy mit is csináltunk idén az adventista fiatalokkal különböző fesztiválokon, mert ez az idei év, ez különleges volt olyan szempontból, hogy nem egy, hanem két fesztiválra is el tudtunk menni országos szervezésű lelki betérő programmal. Nem csak a Szigeten voltunk kint ott egész héten, hanem egy napra a szegedi ifjúsági napokon is kint voltunk, hát ez volt tegnap. Ezen kívül a több más kisebb fesztiválon helyi szervezésben is kint voltak gyülekezetek, de hát azt ki az, aki számon tudja tartani. Én ezt erről a kettőről tudok mesélni, és csak röviden szeretnék egy pár szóban erről beszélni, és azért, mert aztán amiről beszélni fogok az ige hirdetés során, az egy olyan téma, ami kapcsolódik szorosan ehhez akár. Nem, azt hiszem, mivel hazajöttem, azért mégiscsak voltunk együtt közel két évet, és akkor is sokat meséltem erről a szolgálatról, ezért nem újdonság, hogyha az, amit elmondanék, úgyhogy nem fogom részleteiben elmondani. Tudjátok azt, hogy a lelki betérő az most már 27 éve működik. 27 éve, azt hiszem igen, 20, hát 30 éves a Sziget, igen, akkor 27 éve működik a lelki betérő a Sziget Fesztiválon. Minden évben adventista fiatalok, lelkészek vannak kint, nappal meg ilyen elgondolkodtató játékokat játszunk a résztvevőkkel, este pedig teát adunk a betérőknek és beszélgetünk velük. És most már elmondhatom azt, hogy az ország különböző részeiről jöttek fiatal önkéntesek, így egyébként innen a körzetből is volt több önkéntes. Lehet, hogy nem nekem kéne erről beszélni, hanem itt vannak a tieitek, akik el tudnák mondani, mert hogy hát Lakos Évi is kint volt egész héten, meg Beyi is kint volt egész héten, hát nem egész héten, most nem egész héten, csak felén, de mégis sokat kint volt, meg hát még lehetne sorolni nagyon sok fiatal, de nem csak innen, mert a Tiszántúlról is jöttek, pont egyébként Szegedről, és hát rekord alacsony volt idén a látogatottságunk, ami azt jelenti, hogy 500 ember jött csak be, ez a rekord alacsony, hogy értsétek, hogy mi is a helyzet. De ezzel az 500 emberrel, 500 fiatallal főként nagyon sok érdekes és fontos dologról tudtunk beszélgetni. Az életértelmétől kezdve, a Jóistenről, akkor saját személyes problémáikról, gondjaikról. És hát ennek a folytatásaként, ahogy mondtam, kint voltunk tegnap Szegeden. Szegeden ott részlegesen nyertük meg a pályázatot. Ugye mindig pályázni kell ezekre a pályázatokra. Ott nem kaptuk meg a részvételt egész fesztivál idejére, az 4 nap, hanem csak egy napra, és akkor is csak nappal, tehát éjszaka nem tudtunk teát osztani, ami magában nem probléma, akkor még fáradtabb lennék, hogyha még teát is osztottunk volna. Viszont napközben kint voltunk azokkal a játékokkal, amikkel kint szoktunk lenni a Szigeten is napközben, és hát úgy számolgattam, hogy hány ember állt meg nálunk, és nem, hogy mondjam, kicsivel kevesebb, mint 120 ember állt megbeszélgetni, és volt köztük olyan, aki leült, és volt olyan, aki akár egy órát is ott ült és beszélgetett velünk. Úgyhogy ez egy olyan szolgálat, ami nagyon sok embert ér el, csak ebben az évben ez azt jelenti, hogy ha csak ezt a két számot nézzük, és aztán azt nem is számoltuk, hogy hányan voltak, akik a Szigeten napközben játszani álltak meg nálunk, mert annál az sokkal több volt. Tehát azt mondom, hogy itt már 1000 környékén járhatunk akkor az elért embereknek a számában, vagy fiataloknak a számában. Ez egy olyan szolgálat, ami nagyon sok olyan fiatalt megérint, akik nem az egyháznak a befolyási körében vannak, illetve nagyon sok olyan fiatal tud szolgálni itt, akik viszont igen. Úgyhogy köszönjük azoknak, akik gondoltatok ránk, imádkoztatok értünk, próbáltunk a Facebookon itt-ott azért jelt adni magunkról, hogy mi is történik ott kint, és sokan voltak, akik visszajeleztek, hogy figyelik. És hát sokan voltak, akik értetlenül állnak a dolog előtt, és ezért is jó erről beszélgetni. Hogy miért fontos az, hogy mi ott vagyunk. Mert hogy miért fontos az, hogy mi ott vagyunk. Miért fontos az, hogy Balatonfüreden van egy gyülekezet. Mit gondoltok? Miért fontos?
Találkozunk.
Nagyon jó. És lenne egy következő, ugye kicsit intimebb kérdés, hogy is betölti-e ezt a küldetését, de ezt nem fogom megkérdezni. Jó? Ezt nem fogom megkérdezni. A küldetésünk az lenne itt egyébként Balatonfüreden, és mindenhol, ahol gyülekezetünk van, és ott is, ahol nincs gyülekezetünk, de lakunk, hogy kapcsolódási pontot teremtsünk az emberek is, nem az egyház, jó Isten között. Mert hogy ez az, ami hiányzik. Egyházakkal találkoznak mindenhol, bekapcsolják a tévét, van egy egész tévé, ami ezzel foglalkozik, nem? Meg aztán még sok másik. Hanem az emberek és a jó Isten között. És a mai nap, amit egy témát hoztam a számotokra, ez egy számomra nagyon kedves példázata Jézusnak. A legismertebb példázata egyébként az összes közül, vagy úgy gondolom, hogy az egyik legismertebb. És ez egy olyan példázat, amit a harmadikként mond el egy három példázatból álló sorozatban. Neki is voltak prédikációs sorozatai, ez is egy olyan volt. És egy olyan példázat ez, ami az elveszettségről szól, és a megtaláltatottságról szól. És talán, ha ennyit mondok, akkor pontosan tudjátok, és már rengeteg prédikációt hallottatok erről. Hiszen ez a tékozló fiúnak a példázata, és erről fogok én ma beszélni nektek. De valójában, és ma szeretném erre felhívni a figyelmeteket, ez a cím, ez megtévesztő. A tékozló fiú példázata nem a tékozló fiúról szól. Pontosabban nem csak a tékozló fiúról szól, hanem három személyről. És ennek a három személynek az interakciójáról. Hogyan állnak egymáshoz, hogyan viszonyulnak egymáshoz, mit tesz egyik, mit tesz a másik, ki az, aki a körülmények, ki az, aki a saját döntése alapján került oda, ahova került. Tehát ma a tékozló fiú példázatáról fogok beszélni, de előtte nézzük meg, hogy hogy is néz ki ez a példázat. Lukács evangélium a 15. fejezetéből olvasom, és ott a 11. verstől fog kezdődni ez a példázat. Ugye a 15. fejezetnek az elejétől van a másik kettő, az elveszett bárány és az elveszett drachma példázata, és aztán a 11. verstől van, találhatjuk a tékozló fiúnak a példázatát. És így kezdődik a 11-től a 13. versig, így olvassuk. Azután Jézus így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának, atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Eddig olvassuk, most első körben legalábbis. Ezt a példázatot négy részre lehet osztani, majd mindjárt erről is szeretnék beszélni, de előtte nézzük meg azt, hogy hogyan kapcsolódik ez a példázat az előtte lévő kettőhöz. Amikor a Bibliában hasonló dolgokat olvasunk egymás után, mennek a történetek, mennek a példázatok, vagy Jézus beszél valamiről, és úgy látszik, mintha ugyanazt mondaná el kétszer, vagy ugyanazt mondaná el háromszor, akkor nagyon érdemes, nagyon fontos megnézni azt, hogy lehet, hogy ugyanazt mondja el, de mik a különbségek, mik a hasonlóságok. Mi az, amiben más mond az egyik példázat, és mi az, amiben más mond a másik. Ha megnézzük ezt a három példázatot, akkor az első kettő, ugye fejből is tudjuk, a legelső az az elveszett báránynak a példázata. Most egy kis matematika órára hívlak benneteket, nem lesz nehéz. 100-ból egy bárány elveszett. Az hány százalék veszteség? 1%. 1% veszteség. Ugye járulékos veszteség, ezt így szoktuk hívni, van ennyi selejt a gyártás során is, meg egyébként is. A járulékos veszteség, ugye? 1%. Az ilyet nem is nagyon számolják. Az 1% az hiba határ, az benne van a margóban. 1% veszteség. És mégis azt olvasjuk ott a példázatban, hogy a pásztor otthagy 99%-ot, a biztos hasznot, azért, hogy megkeresse azt az 1%-ot, a bizonytalan, a járulékos veszteséget. Már ez önmagában is, ugye, jelzésértékű. Jön a második történet, egy asszonynak 10 drachmája van, abból elveszít egyet, újabb matematika óra, hány százalék a veszteség? 10%, nagyon egyszerű, majd a következő még egyszerűbb lesz, ugye? Egyet elveszít, 90% megvan, 10% elveszett, ez már nem járulékos veszteség, az azért már jelentős, nem? Ismerjük a saját pénztárcánkat is, tudjuk, hogy a 10% a saját pénztárcánkból is azért jelentős veszteség volna. Ez valamivel kézzelfoghatóbb hiány. És itt van a harmadik példázat, ahol még egyszerűbb a számítás, mert a kettőből egy veszett el. Kettőből egy az 50%. Az 50% azért csak feltűnik, nem? Az 50% az sok. De nem is egyszerű elveszésről, vagy elveszettségről van szó, hiszen azt látjuk, hogy a bárány elkoborol. A drakma elgurul. Ez a gyerek viszont önszántából úgy dönt, hogy még az apja életében kikéri a vagyon felét. Ugye? Ugye eleve nem korrekt. Sok minden van, ami nem korrekt ebben a helyzetben, nem? Amíg az apa él, addig miért a fele az, ami járna neki, hogyha egyszer az egész az apjáé, és hát a másik meg az, hogy még él az apja. Nem valamennyi pénzre van szüksége. Nem azt mondja az apjának, hogy apám, szeretnék elmenni bulizni, adjál pénzt, lehetőleg jó sokat, hanem azt mondja, hogy a jussát kéri. A függőséggel foglalkozó szakemberek öt olyan élethelyzetet sorolnak fel, amikor az ember a rossz döntéseket szokta meghozni. És mindenki gondolja végig, hogy ez jellemző ránk. Ez az öt élethelyzet, ez az unalom, a magány, a harag, a stressz és a fáradtság. Ismerjük saját magunkat. Mikor szoktunk rossz döntéseket hozni? Mikor unatkozunk, mikor magányosak vagyunk, mikor haragszunk, stresszesek vagyunk, vagy fáradtak, igaz? És nem tudjuk, hogy ez a gyerek melyik volt. Lehet, hogy mindegyik, lehet, hogy egyik sem. A lényeg az, lehet, hogy unatkozott otthon, nem volt elég neki az az izgalom, amit otthon kapott, vagy lehet, hogy magányos volt, lehet, hogy haragudott az apjára, lehet, hogy stresszes élete volt, mert mégiscsak dolgozni kellett az apjának, vagy csak egyszerűen fáradt volt, teljesen mindegy. Olyan döntést hozott, ami nem csak az apjára, nem csak rá, az egész családra, és igazából az egész közeli környezetére rossz hatással és káros következményekkel járt. Ahogy mondtam, ez a példázat ez négy részből áll. Az első rész, amit az előbb felolvastam, ez a fiatalabb fiúnak a döntéséről szól. Az ő felelősségét mutatja be. Az, amit ő mond, amikor azt mondja, hogy ad nekem az én jussomat, a vagyonnak a felét, magyarra lefordítva annyit jelent, hogy az ő szemében az apja nem ér annyit, mint hogyha meghalt volna. Annyi, mint hogyha nem is lenne. Úgy kezeli. És aztán ugye 21. században belegondolni ebbe a történetbe nem is olyan könnyű, mert hogyha mi hasonló helyzetben, hát ne adja Isten, hogy ilyen hasonló helyzet megtörténjen bárhol, de hogyha hasonló helyzet állna be, akkor egyszerű volna a dolog, mert a bankszámláról a pénz felét átutalnánk a fiúnak, vagy bárkinek, aki kéri, és akkor ezzel el van intézve. Nyilvánvalóan abban a korban ez nem így nézett ki, nem erről volt csak szó, hiszen ekkor minden pénz ingatlanban, jószágokban, abban a ingó és ingatlan vagyonban volt, amit kezelt az apa. Látjuk, hogy itt már ártalmas az, amit a gyerek tesz. El kell adja az apa a földet, a jószágot, a szekeret, el kell adni mindennek a felét. Nem is ez a baj csupán. A héten beszélgettem valakivel, és nekünk 21. századi fiataloknak ez már annyira nem annyira egyértelmű, de tudom azt, hogy az idősebb korosztálynak igen. Beszélgettem egy idős testvérnővel, és elmondta, hogy de mit, valamiről beszélgettünk, és azt mondja, mit fog szólni a falu? Ti még emlékeztek erre? Ma már nem nagyon, meg szerintem Balatonfüreden ez annyira már nem jellemző, mint régen volt. Mit fog szólni a falu? Most képzeljétek el, hogy mit szólt a falu, amikor az apa mindenét eladja, csak azért, még életében, hogy a fiának odaadja a vagyon felét. Mindenki tudta, mindenki látta, mindenki hallott róla, sőt, a faluban vásárolták fel, nyilvánvalóan. Örültek az alkalomnak, hogy több földre vagy több jószágra tehettek szert. És hát az egész falu a szájára vette a családot és az arcátlan fiút, aki ilyen dolgot kért az apjától. Ugye már itt is megmutatkozik a gyereknek a felelőtlen élete, de aztán nem volt még nem is elég csupán ennyi, folytatja a történetet Jézus, és azt mondja, hogy miután megkapja a vagyon felét, ő úgy dönt, hogy elköltözik. Nem csak, hogy a szomszédba költözött volna, vagy vett volna egy házat a falu másik végében, hanem azt írja, hogy egy távoli vidékre. Az apja nem csak a pénzéért volt halott a szemében, hanem a kapcsolat is pont ennyit ért neki. Nem akart többé a közelében lenni, úgy gondolta, hogy majd egyedül megoldja, majd egyedül el lesz, hiszen ő tudja, hogy mi kell neki, mi kell saját magának. És akkor most próbáljuk meg ezt a mai világra vonatkoztatni. Mert a példázatnak ugye az a célja, hogy ezt megtegyük. Hányan vannak így a mai világban, nem? Ugye nyilvánvaló az a példázatból, hogy az apa az nem más, mint a Jóisten, Istenről van szó. A fiú azok mi vagyunk emberek, majd látjuk, hogy kivel tudunk inkább azonosulni. Hányan vannak olyanok, akik számára Isten csak olyan, mint egy szép mese? Sem a kapcsolat, sem az a sok minden, amit tőle kaphatunk, nem ér semmit. Akik kicsapongó életet élnek valahol messze Istentől, élvezve azt a sok gazdagságot, amit Isten adott nekik, de nem élvezve az ővele való kapcsolatot. De aztán tovább mehetnénk, és feltehetnénk a kérdést magunknak, hogy hányszor vagyunk mi is úgy, hogy az unalom, a harag, a magány, a stressz vagy a fáradtság, ebből az ötből bármelyik, olyan cselekedeteket hoz ki belőlünk, amikre mondjuk nem vagyunk büszkék. A történetnek ez a része az, ami a fiúról szól. A második aztán már a távoli földön, ott a távoli vidéken mutatja be az ő életét, ugye a 14. verstől a 19-ig így folytatódik. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. Nem olvasok új szakaszokat, talán fejből is tudjuk ezeket. De itt jön egy érdekes dolog. Amerikában végeztek egy kutatást Bibliát olvasó emberek között, és eléjük tették ezt a szakaszt, a tékozló fiúnak a történetét, olvassák el, és utána quiz kérdéseket tettek fel nekik erről a történetről. És én is felteszem az egyiket, ami egy érdekes eredményt szült. Miért kellett disznópásztornak mennie ennek a fiúnak? Mi volt az oka a történet szerint? Emlékeztek-e rá? Most olvastam fel.
Nem volt mit tennie, és elszegődött.
De miért nem, igen, miért nem volt mit tennie, ugye ez a kérdés? Elszórta a pénzt. Mindenki ezt válaszolta. Igen, ez a nem jó válasz. Egyértelműen itt van, így kezdődik, miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken. Tudjuk azt, és ezt ismerhetjük a környezetünkben, hogy önmagában a tetteinknek a következménye nem biztos, hogy jó irányba fog bennünket fordítani, hogy a Jóisten azon keresztül el tud bennünket érni. Kell az is, hogy valami krízisbe kerüljünk, ami nagyon sokszor kívülről jön, és itt is ez történik. Nem azért ment el disznópásztornak csupán, mert elköltötte a pénzt, megoldotta volna máskülönben, hanem azért, mert még a éhínség is volt ráadásul. Ez csak egy érdekesség itt a történettel kapcsolatban. És úgy, ahogy ti is, meg ahogy egyébként én is, mielőtt ezt a kutatást olvastam volna, a válaszadóknak a nagy többsége azt mondta, hogy azért, mert elköltötte a pénzt. Hát nem. Azért, mert éhínség támadt a vidéken. Nem volt mit enni, és a gyerek gondolkodóba esett. Tehát ez így mégsem mehet tovább. Nem élhetek sokáig így. Muszáj valahogy fenntartanom magam. És ekkor szembesült azzal, hogy a távoli vidéken most már messze van az apjától, elköltötte az összes pénzt, ráadásul a tartalékok az országban is elfogytak, tehát a szociális hálóra sem tud támaszkodni, és egyébként is úgy volt vele, hogy majd megoldja egymaga, büszke is volt, azt sem hagyta volna, hogy segítséget kérjen, ezért elszegődött disznókat legeltetni. A lehető legaljasabb munkát kapta meg, hiszen se kapcsolatai, se kitartása nem volt ahhoz, hogy más csináljon. Ott élt az állatokkal, olyan állatokkal, és ez megint csak számunkra, magyarok számára annyira mégsem nem annyira tudjuk átérezni, de hát egy olyan állatokra vigyázott, akik a zsidók számára tabuként éltek a közgondolkodásban. Nagy évben elkerülték a disznókat. Eddigre már mindegy volt. Teljesen feladta a saját életét, úgy volt vele, hogy most már mindegy, a lényeg, hogy ne haljon éhen. Aztán még tovább megy a történet, valószínűleg fizetése nagyon volt, amiből az országban nem lévő élelmiszerből tudott volna vásárolni, és úgy döntött, hogy még a disznók mosléka is jobban néz ki, mint hogy éhen haljon, de abból se adtak neki. És ekkor jön el egy érdekes pont az életében. Ugye a gazdagságból eljut a mély szegénységbe, onnan, hogy az apja házában mindene megvan, eljut addig, hogy még a disznók eleségéből sem kaphat, mert ezt is megtiltották neki, és akkor elgondolkozik. Ki vagyok én? Rosszabb vagyok, mint a disznók? Vagy Hát nem apám fia vagyok én? És aztán eszébe jut, hogy nem, már nem. Az apja meghalt, legalábbis ő, az ő gondolkodásában, meg az ő tetteivel eltemette őt. Eljátszottam az összes kiváltságomat, és hát most ennek a levét iszom. Nem az vagyok már, aki voltam. Kárt okoztam azoknak, akiket szeretek. Istennek, az apámnak. Identitás krízisbe kerül, nem tudja, hogy valójában ki is ő, hogy ő gyerek vagy szolga, az apja fia vagy egy disznópásztor, hogy úgy dönt, hogy elindul haza. Ez a döntés, ez most nem olyan döntés. Ez most nem az unalom, a magány, a harag, a fáradtság, a stressz vezeti, hanem a teljes kétségbeesés. És néha erre van szükség. A teljes kétségbeesése ahhoz, hogy hazatérjünk a mi atyánkhoz. Eddig szól a fiúról szóló történet. És ez még mindig csak a történet fele. Ez a történet nem a tékozló fiúról szól. Mert a következő szakasz a tékozló apáról szól. Arról az apáról, aki ugyanolyan felelőtlen döntéseket hozott a fia javára. Így folytatódik a 20. verstől. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta a szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Elindul haza. Fejében ismételgeti azt a beszédet, amit megírt ott a disznók között a moslékos fájú mellett, amit az apjának el akart mondani. Ugye így kezdődik, elég, ha szolgádnak visszafogadsz, nem lehetek már a gyermeket, bűnt követtem el, amikor kikértem a vagyon felét. És ahogyan közeledett a házhoz, egyszer csak azt látja, hogy az apja messziről észreveszi. Elkezd szaladni felé. Alig telt el valamennyi idő. Nemrég az apja még el kellett adja a vagyonát azért, hogy a gyereket ki tudja fizetni, az egész falu róla beszélt. Ezek a hangok talán mostanra már nagyjából elhallgattak. Még néha-néha ugyan lehet hallani arról, hogy mi van a fiúval a messzeségben, de most már más téma a népszerű a pletykások között. És mégis, amikor az apa meglátja a fiát, akkor megint valami olyat tesz, ami miatt újra a szájára veheti a falu, de őt ez nem érdekli. Elé fut, és visszafogadja. A jó kérdés az az, hogy honnan tudta azt, hogy jön a gyerek? Honnan tudta? Figyelte, ugye? Nem hívta mobiltelefonon, ugye nem a kapu csengetett be úgy messze a kaputól a gyerek. Figyelte, számított rá, várta, hogy megjelenjen. Nem felejtette el, nem engedte el, az ő számára a fia nem halt meg. Amennyire tudta, mindig várta. Lehet, hogy hetek teltek el, lehet, hogy hónapok, lehet, hogy évek nem számít, ő szakadatlanul ott várta a fiát, hogy bármikor, amikor jön, akkor visszafogadhassa. Mert tudta, vagy legalábbis remélte, bízott benne, hogy vissza fog jönni. A szomszédok már nem az apa megszégyenítésének emlékéről beszélgettek, és ő úgy dönt, hogy elé fut a gyereknek. Oda szalad hozzá, a gyerek leborul előtte, elkezdi a monológot, apám, vétkeztem ellened, és Isten ellen, és a többi. De be se tudja fejezni, mert az apja közbeszól. Szól a szolgáknak, hozzátok ki a legszebb ruhát, húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára. Vágjátok le a legszebb borút, lakomázzunk, megérkezett a fiú, akit annyira vártunk. Ebbe is gondoljunk bele egy picit. Mit jelent ez? Milyen ruha volt a legszebb ruha? Miről beszélünk itt? Ugye a fiú mindent magával vitt, valószínűleg minden pénzét tett, amit csak tudott ott a messze földön. Valószínűleg nem a gardróbban maradt rövidnadrágot hozta ki a szolga. Nem. Kinek volt még ruhája, amit oda lehet adni a fiúnak? Hát az apának. És akkor az embernek eszébe juthatnak mindenféle más példázatok, ahol fehér ruhát kapunk és hasonlók, nem? A saját ruháját adja a fiára. Tiszta, kényelmes, de még fontosabb, a családhoz tartozást jelenti. Ott az első pillanatban a fiú még nem bizonyított semmit. A fiú még csak megjelent. Még nem mondott semmit, még nem kért semmit. Amikor legutóbb kért, abból úgyse volt semmi jó. A családhoz tartozást jelképezte. És ha ez nem lenne elég, hogy a példázatnak a hallgatói és olvasói nem értenék, akkor folytatja Jézus és azt mondja, hogy húzzatok gyűrűt az ujjára. Milyen gyűrűt? Hát nem eljegyzési gyűrűt nyilvánvalóan. Pecsétgyűrűt. A pecsétgyűrű, ez nem a családhoz tartozást, hanem a teljes jogú család tagságot jelenti. Tudjuk nagyon jól, királynak a pecsétgyűrűjével mi mindent lehet csinálni, ugye Eszter könyve az nagyon szépen mutatja nekünk, hogy amikor rossz kezekbe kerül egy pecsétgyűrű, akkor az mit jelent. Akinek a pecsétgyűrű van, onnantól kezdve ő az apja nevében tehet bármit, vagy hát a család nevében tehet bármit. Újra, vagy inkább még mindig a családhoz tartozik. És elkezdődik az ünnepi vacsora, és azt mondja az apa, mert elveszett és megtaláltatott. Az 50% visszatért a családjához, akik annyira várták őt. Illetve, és jön a negyedik, és talán a legfontosabb szakasz ebből a történetből. Nem mindenki várta. A legtöbben igen, de nem mindenki. És a 25. verstől így olvassuk a történetnek az utolsó szakaszát, ahol pedig a tékozló idősebb fiúról van szó. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt, a testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor ez megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szegtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki paráznanőkkel tékozolta el a vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Az apa azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Ez az a szakasz, amit a végtelenségig lehetne elemezni. A kulcs szó az, hogy megharagudott. Megharagudott az idősebb fiú azért, mert a fiú visszatért. Kicsit olyan értelmetlen, de azt hiszem, hogy az élet hoz ilyen helyzeteket. Neheztel rá, hiszen kikérte a vagyont, szégyent hozott a családra, és most, hogy minden elfogyott, visszatért, mintha mi se történt volna. Ugye elmondja az idősebb fiú erről a fiatalabbról, hogy olyan életet élt, amivel szégyent hozott az egész családra. A Rómabeliekhez írt levélben írja Pál apostol egy hasonló élethelyzetről, vagy hasonló viselkedésről, olyanokról, a Rómabeliekhez írt levél első fejezetében a 29. verstől, akik tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapzsisággal, viszálykodással, álnoksággal, rossz indulattal, besúgók, rágalmazók, ilyenek az emberek. De aztán azt mondja, hogy Pál apostol itt a folytatásban azt mondja, hogy szeretetlenek, irgalmatlanok, ők ugyan megismerték Istennek azt az elhatározását, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, mégis nem csak maguk cselekszik ezeket, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket művelnek. Kiről van itt szó? Kik azok, akikről Pál apostol azt mondja, hogy tele vannak hamissággal, gonoszsággal, kapzsisággal? Nem a világ. Ez a legszomorúbb ebben a szakaszban. És Pálnak több ilyen fejbekólintó szakasza is van, és egyik sem a világról szól, hanem keresztényekről. Olyanokról szól, akik megismerték az Istennek azt az elhatározását, hogy ez nem helyes. És mégis így tesznek. Szeretetlenek, irgalmatlanok. És ez a fiú így élt. Ez a fiú megismerte azt, hogy ez nem helyes, hiszen az apjával élt. Nem csak tudta, hogy mi a helyes és mi a bűn, hanem szánt szándékkal a fiatalabb fiú azt tette, amit nem szabadott volna. Méltó az ilyen a büntetésre, nem? Hát ott van benne, azt mondja, hogy megismerték Istennek azt az elhatározását, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra. Az ilyen gyereket nem kell visszafogadni, nem? Igaza volt az idősebb fiúnak. De valahogy a történet, a példázat mégsem ezt mutatja. Ez szerint méltó a fiú arra, hogy az apa ne fogadja vissza. És mégis az apa kérleli az idősebb fiút. Kijön az apa, hívja, hogy örüljön, de ő fel van háborodva, az idősebb fiú. És azt mondja, látod, hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szegtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskegyidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ebben a történetben az a félelmetes, hogy az idősebb fiú, válaszolnunk kell, hogy a fiatalabb vagy az idősebb fiú az, akivel jobban tudunk azonosulni. Nincs harmadik út, nem lehetünk az atya, nem lehetünk a szolgák, ugye az egy megint másik aláfölé rendeltségi viszont jelentene, A fiatalabb vagy az idősebb fiú vagyunk mi? Sokszor sajnos az idősebb. Azok a keresztények, akik itthon vagyunk. Mi nem mentünk sehova. Mi hány esztendeje szolgálunk már itt? Ugye sok. 10, 20, 30, 40, 50, ki tudja. Mi vagyunk azok, akik nem kértük ki apánk vagyonát. Mi vagyunk azok, akik nem mentünk el távoli vidékre. Végig itt voltunk, élveztük a biztonságot, élveztük atyánknak a jelenlétét. És a történetben azt olvasok, hogy az idősebb fiú honnan jött be? A mezőről. Mit csinált? Semmi rosszat, ő dolgozott. Azt csinálta, amit minden nap. Neki ez a feladata, dolgozott. Az apa honnan jött be? Az öcs várásából. A fiatalabb fiú várásából. Én is idősebb testvér vagyok, két fiatalabb testvérem van, ezt tudjátok nagyon jól. Úgyhogy át tudom érezni azt a felelősséget, amit egy idősebb gyerek érezhet, hogyha a fiatalabbakkal valami történik. Biztos vagyok benne, hogy ott lennék az elsők között, aki segít mondjuk levágni a hízott borjút, hogy végre megjött az öcsém vagy a húgom. De ez a testvér, ez nem ment el keresni az öcsét. Bármi, minden lehetősége meg lett volna, azt mondta volna az apjának, hogy apám, egy hónapra elmegyek, megkeresem az öcsémet, jobb belátásra bírom, jó? Az apja valószínűleg még pénzt is adott volna az útra. De nem tette meg. Mit tett? Élvezte az apja háza adta lehetőségeket. Néha beszállt a szomszédokkal a pletykálkodásba, akkor arról beszéltek, hogy milyen ez a fiatalabb testvér, adta alájuk a lovat, igen, szégyent hozott a családra, és mindeközben élvezte azt, ami otthon az övé volt, amit otthon kapott. Illetve, és az egész történetből szerintem ez a mondat az, ami a kulcsmondat, amiből tanulnunk kell, mert hogy nem élvezte azt, amit otthon kapott. Otthon volt, soha egy perce nem hagyta el a családi házat, és mégis azt olvassuk, hogy nem élt azokkal az áldásokkal, amiket az apjától kapott. Elolvasom még egyszer, amit ő mondott, és azt, amit erre válaszol az apja. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok már neked. Soha nem szegtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. És nem tudom, hogy ebbe belegondoltatok-e már. Úgy kezdődik a történet, hogy a fiatalabb fiú kikéri a vagyon felét. Ha ott maradt volna, az egész az övé lett volna. Az idősebb fiú ott maradt, ami az apáé, minden az övé is. És mégis ő úgy érzi, hogy a folyóvíz mellett halt szomjan. Úgy érzi, hogy egész eddigi életében az apának szolgál, és mégse kapott semmit. És erre az apa azt mondja, hogy csak el kellett volna venned. Az a sok áldás, ami tőlem származik, mind a tied. A történetből kiderül az, hogy az idősebb fiú ugyanúgy éhezett, mint az öccse. Csak ő a bőség mellett éhezett. Ugyanolyan szorongás, ugyanolyan identitáskrízis volt az ő életében is, mint az öccsének az életében. Csak ő úgy, hogy ő közben bármikor kérhette volna az apja segítségét. Ugyanúgy cserben hagyta a családját. Ugyanúgy szégyent hozott a családjára, csak ő úgy, hogy ő teljesen lemondott az öccséről. Mert amikor megérkezik, akkor azt mondja az apjának, hogy ez a te fiad. És nagyon érdekes az apa válasza, azt mondja, a te öcséd. Ne felejtsük el, attól még a rokoni kapcsolat az megvan. És a félelmetes az, hogy vagy tékozló fiúk vagyunk, vagy idősebb testvér vagyunk. És nagyon sokszor inkább ez utóbbi. És bár mondhatnám azt, hogy védve vagyunk ettől, de mindannyian veszélyben vagyunk ebből a szempontból. Mert azok az emberek, akik ma nincsenek itt köztünk, ők a mi felelősségünk. Azok az emberek, akik tékozolják Istennek a vagyonát, mert kikérték idő előtt, azok, akik kicsapongó életet élnek, rájuk is azt mondja Isten, amit az apa mondott az idősebb fiúnak. Nem az én fiam, a te testvéred. Ő jött haza. Nekünk felelősségünk van abban, hogy kapcsolódási pont legyünk az emberek és Isten között, ez így van, de felelősségünk van abban is, hogy ne csak itt bent várjuk azt, hogy valaki majd betéved, nem? És talán már látjátok az összefüggést, amin gondolkodtam az elmúlt napokban, így a fesztiválon végzett szolgálat és e között. Tegnap este, ahogy bezártuk a standunkat, és úgy körbenéztünk a fesztiválon, úgy elgondolkoztam azon, hogy itt van ez a sok fiatal. És ahogyan ők ott szórakoznak, vagy élnek, vagy viselkednek, azt itt a gyülekezeti közösség lehet, hogy javarészt elítélni, amit teljesen jogosan, ugye. És ez most lehet, hogy enyhén mondtam. És akkor eszembe jutott Jónás könyve. Emlékeztek-e arra, hogy hogyan zárul Jónásnak a története? Egy kérdéssel zárul, amikor azt mondja Ninivével kapcsolatban Isten, hogy hát őket is én teremtettem, ott az a sok ember és az a sok állat. Én ne szánnám őket? És itt is ez a helyzet. Azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy milyen távolról jön vissza a gyerek. Teljesen mindegy, hogy mit tett korábban. Amikor ő arra vágyik, hogy visszatérjen Istenhez, visszatérjen az atyának az atyának a közelségébe, akkor mindenkit ugyanúgy visszafogad. És a mi feladatunk az, hogy nem úgy, mint az idősebb fiú, hanem úgy, mint akik mi magunk is voltunk tékozló gyerekek, nem? Mi is voltunk abban a helyzetben. Lehet, hogy nem kértük ki a fél vagyont, lehet, hogy nem mentünk el messzi vidékre, de a magunk részén, vagy magunk módján mind lázadtunk, nem? Egyszer el kellett érjen bennünket is a Jóisten. Emlékezzünk vissza erre. Emlékezzünk vissza arra, hogy nekünk az a feladatunk, hogy ezeket a tékozló fiúkat visszafogadjuk, és lányokat persze. Az a feladatunk, hogy várjuk őket, és amennyire lehetőségünk van, kimenjünk közéjük, és onnan hívjuk el őket. Persze ezt könnyebb mondani, mint a gyakorlatban megvalósítani, de azt gondolom, hogy nekünk ez a feladatunk. Nekünk nem a mezőn kell kapirgálni, meg vetni, aratni. Nekünk az emberek között van dolgunk. A másik nagy tanulság, és ezzel szeretném zárni, az pedig az, hogy nem mondhatjuk el azt, hogy mi itt voltunk, és még egy keske gidát sem vágott le nekünk az atyánk, nem? Azt mondja Isten, fiam, te mindig itt voltál velem, mindenem a tied. Hogyha nem így érezzük, akkor valami nagy baj van. És én azt kívánom, hogy érezzük meg azt, hogy az a sok áldás, amit Isten ad nekünk nap mint nap, az a miénk, azzal élhetünk, az bármikor megkapjuk tőle, és vágyjunk arra, hogy ezt minél több ember megismerje. Én ezt kívánom ennek a gyülekezetnek is, és ezt kívánom mindannyiunknak egyenként. Amen. Amen.